48. álom. Ahogy kiléptem a vonatból, szemembe sütött a nap. Jó és megnyugtató érzés volt. Számítottam a melegre, hiszen a tengerparton voltam. Pontosabban, Portorosban. Egy kis forgatócsoporttal érkeztem. Edith, mint riporter, Saca pedig világosítóként jött. Itt tartották a képregény rajzolók európai találkozóját. A meghívón az állt, hogy egy stúdióban modellek segítségével képregényrajzolást rögtönöznek. Engem az érdekelt a legjobban, mert a képregény, mint a film és a vizuális művészet része. Emellett tengerpartról lévén szó az idén divatos fürdőruhákat is bemutatják. A divatbemutató nem Portorosban, hanem Fiumében lesz. Edith biztosabban is érdekelt. Ha nem is készít riportot, de bizonyosan megtekinti. Volt egy levelező ismerősöm, aki postabélyegekkel foglalkozott. Hoztam magammal néhány különlegességet. Gondoltam, ha lesz időm, felkeresem és megmutatom neki. A szobákat még a szerkesztőségből foglaltuk le. Part közeli szállót választottam. A tulajdonost, a háziasszonyt már az előző évekből ismertem. Edith külön, mi ketten Sacával pedig közös szobát béreltünk. Laza munkatervet készítettünk. Érkezésünk napján nem kellett forgatni. Az első felvételt csak másnap késő délutánra terveztük. Mindenki tudta, hogy Saca minden nőt megkörnyékezett. Ahol sikerült, ott kihasználta a lehetőséget. Néha dicsekedni is szokott a sikereivel, sokszor nem vettem komolyan. De most Saca betegeskedett, nem szeretett róla beszélni. Én nem is firtattam, de tudtam, hogy nem jó vége lesz. Sokat és állandóan ivott. Este rendszerint már részeg volt. Amikor lefeküdtem, ő még az ágy szélén ült, pálinkás üveggel a kezében. Tudod, már nagyon sok éve dolgozunk együtt, kezdte Saca a monológiát. Kicsit akadozva, de folytatta. Nem tudom, mi lesz velem. Tudom, hogy nem jó vége lesz ennek az ivászatnak, de muszáj, mert csak így tudok felejteni. Mi barátok, munkatársak vagyunk, de én sok mindent nem jól csináltam az életemben. Másokkal is és veled szemben is. Úgy érzem, hogy egyszer csak el kell mondanom. Voltak olyan kapcsolataim is, amelyekre nem lehetek büszke. Csak azt akarom mondani Edith-tel kapcsolatban. Tompa kopogás szakította félbe mondatát. Várj csak, szóltam, bár nagyon érdekelt, mire akar kitérni, mintha kopogna valaki. Én nem hallok semmit. Nem vártam meg, hogy befejezze mondatát, kimásztam az ágyból, és az ajtóhoz mentem. Kinyitottam. Edith állt előttem. Elnézést a zavarásért, csak azt akarom mondani, hogy holnap még nem forgatunk. El szeretnék menni a fürdőruha bemutatóra. Itt majd csak holnap után forgatunk. Jó lenne, hogy valaki közületek velem jönne. Na rendben, majd a reggelinél találkozunk, és eldöntjük. Rendben. Még egyszer elnézést, jó ét, szólt Edith, és elviharzott a szobája felé. Kikopogott, mi történik? Kérdezte Saca, aki nem volt tisztában a helyzettel. Semmi különös, válaszoltam megnyugtatóan, majd reggel. Jó, akkor én is lefekszem. A szállodai termében ültem, körülöttem képregényfigurákat megjelenítő plakátok sorakoztak. Ember nagyságban álltak nem messze tőlem a Tintin család tagjai, Flash Gordon, Popeye, az Amerika kapitány és a Fantasztikus négyes. Őket mind ismertem, mert filmek is készültek róluk. Nem csoda, hogy ezek a képregény csillagok ott voltak az alkotóikkal együtt. Nem sokára megjelent Edith is. Ruhája a jelen habitusát fejezte ki. Tiglavörös, Amazon harcos lánynak megfelelő ruhát viselt. Csak a melleit és teste alsó részét takarta az igen kihívó egyrészes ruha. A háta teljesen fedetlen maradt. Szandájának pántjai térdig keresztezték egymást. Nagyon is tetszetősen nézett ki. Pár perccel később Saca is megérkezett. Reggelizés közben megbeszéltük a tervet. Amikor Edith megemlítette, hová szeretne menni, Sacának felcsillant a szeme. Mindig is tudtam, hogy szereti a nőket. Felajánlotta, hogy elkíséri Edithet a fürdőruha bemutatóra. Úgy döntöttem, hogy én nem megyek, inkább napozok valamelyik strandon. Emellett megígértem, hogy körülnézek a neves rajzolók között és a stúdióban, ahol modellek segítségével megszervezik a képregény rajzolását. A tengerparton is érezhető volt, hogy lázban van az egész helység. A különböző fürdőruha modelleket eddig csak képregényekben lehetett látni. Most a lányok ott voltak a helyszínen és mutogatták magukat. Hogy ilyen különleges dresszeket lásson az ember, nem kellett divatbemutatóra menni. Napozás közben tankok dübörgésére figyeltem fel. A dübörgést, a parancs szavakat, a lövöldözést, kiabálást, a végén a sziréna éles hangja túlharsongta. Valaki a közelemben elkiáltotta magát, hogy elkezdődött a délszláv háború. A tengerpart és az utcák kiürültek, csak fegyveres katonákat lehetett látni. Az üzletek is bezártak, rendkívüli helyzetet hirdettek. Megtudtam, hogy a horvátok megtámadták Szlovéniát, így a háborúzás kellős közepén találtam magam. Rögtön felmértem a helyzetet. Hárman voltunk a tengerparton, Edith és Saca Riekába ment. Mindháromunknak menettérti jegye volt Portorosból Újvidékig. Azon töprengtem, hogy várjam-e meg, míg a többiek visszaérnek, vagy egyedül induljak rögtön haza. A szállodába mentem. Ott már a vendégsereg felpakolva várta a szállítóeszközt. Felmentem a szobába, Saca ágya mellett a padlón megtaláltam a pálinkás üveget. Az ital egynegyede még megvolt. Pakolni kezdtem, de közben iszogattam is az üvegből. Mivel csak pár napra jöttem, nem sok holmit hoztam magammal. A kamera és a felszerelés foglalta el a bőrön nagyobb részét. Mire befejeztem a pakolást, az üveg is kiürült. Továbbra sem tudtam, hogy mit évő legyek. Innen direkt vonat, csak másnap reggel van. Ha mindjárt indulni akarok, akkor le kell mondanom a szobát, és Zágrábban át kell szállnom másik vonatra. Épp hogy eldöntöttem, hogy indulok, befutott Edith és Saca. Mindannyian fellélegeztünk. Én azért, mert nem kellett itt hagyni őket, ők meg azért, hogy sikeresen gond nélkül visszaértek Portorosba. Mivel a vonatközlekedés leállt, magánautóbusszal utaztunk a horvát-szlovén határig. Többen voltunk a járműben, főleg horvátok, akik haza szerettek volna jutni. A határ előtt letett bennünket a sofőr, és megmutatta az irányt, merre kell tovább menni. Szétszélettünk. Csak mi hárman maradtunk egy csoportban. Nem akartam a többi utassal menni, mert nem tudtam, hogy kicsodák. Ha ellenségek, akkor foglyokká válhatunk, ezért megvártam, míg a többiek elmennek. Csak akkor indultunk a határ felé, amikor a többiek már átértek. Ez rossz döntésnek bizonyult, mert eltévedtünk. Vissza kellett gyalogolnunk Szlovéniába. A szlovén katonaság megígérte, hogy elkísér a határig, és átad bennünket a horvát határvédelemnek. A vasúti sínek mellett gyalogoltunk át a határon. A vonatok már nem közlekedtek a szlovéniai oldalon. A határ túloldalán már várt minket egy horvát katona. Megijedtem, mert egy katona kevés volt hármunk védelmére. Rákérdeztem, hogy hol vannak a többiek. A fák felé mutatott. Ott állt még két katona egy kedvű arckifejezéssel. A vonat már várt bennünket. Az utolsó vagont elkülönítették számunkra. Lezárták, hogy más ne mehessen be, és ráírták, hogy ez a Ljubljana újvidéki szerelvény. Reméltük, hogy most már nem ér bennünket semmilyen bántódás, de tévedtünk. Útban Zágráb felé nagy izgalom várt ránk a vonatban. El kellett bújnunk, mert egy önálló fegyveres csoport megállította a szerelvényt, mielőtt beértünk az állomásra. A vagonban nemigen lehetett elbújni, mert könnyen megtalálnak bennünket. A félkatonai alakulat egyes tagjai NDH karszalagot viseltek. Én tudtam, mit jelent, de nem akartam még jobban megijeszteni társaimat. Állítólag szlovén katonákat kerestek. Sacát és engem félrelögtek, Edithet zaklatni és rángatni kezdték. Akkor észbe kaptam, hogy van nálam valami, ami megfékezheti az újságírónő bántalmazását. Elővettem a kis bőrkötésű albumomat, és megmutattam a legközelebbi fegyveres katonának. Előbb azt hitte, hogy pénzt kínálok neki, de amikor belenézett, meglátta, hogy tele van NDH bélyeggel. Többek között az egyiken egy ismert horvát festő olajképe látszott. A bélyeg szélén nagybetűkkel azt írta NDH, azaz a független horvát állam vagy független Horvátország. Horvátul Nezavisna Država Hrvatska. Ott volt a festő neve is, de számunkra az nem jelenthetett semmit. A bélyeg szélén levő felirat mentett meg bennünket. Tovább mentek a szerelvényben. Nem sokára lövéseket is hallottam. Ezek után berohant hozzánk egy 8-10 éves kislány. Sírt és könyörgött, hogy bújtassuk el, mert a szüleit fogolyként elvitték a fegyveres csoport tagjai. A kislány szép kék szemei egy színésznőre emlékeztettek. Végre elindult a vonat, és elég gyorsan a zágrábi pályaudvarra érkeztünk. Ott már várt bennünket Babi. Amikor leszálltunk a vonatról, észrevettem, hogy a park szélén egy civil, de NDH-s karszalaggal és távcsöves puskával leselkedik. Amikor oda mentem megkérdezni, mit vesz célba, csak annyit mondott, hogy a madarakat figyeli és a kártevőket lövi le. Féltünk az utcákon járni, ezért Babi lebontott és füstölgő házakon keresztül vezetett a lakásához. A kislányt, akit Oliviának hívtak, nekem kellett emelgetnem a roncsok és törmelékek felett. Az egész környék olyan volt, mintha nemrég lebombázták volna. Amikor Babi épületéhez értünk, valaki lövöldözni kezdett ránk. Szerencsére nem talált el senkit. Babi feltételezte, hogy a szomszédja lehet. Amikor közelebb értünk, Babi kiabálni kezdett, hogy ő ügyész és a bíróságon dolgozik. Hagyja abba a lövöldözést, mert feljelenti. Babi panaszkodott, hogy ő sem érzi biztonságban magát itt Zágrábban. Sokszor őt is kérdőre vonják minden apróságért. Nemrég az infláció miatt bevonták a 100 kunás papírpénzt. 120-ra váltották. Őt kihagyták a váltásból, mert magyar. Csak a horvátoknak váltották át a pénzét. Az épület bejárata mellett egy nagyon kövér férfi a falra írta ki, hogy minden más nemzetiségű lányt meg kell erőszakolni. Amikor meglátott bennünket, Babi és a kislány felé indult. A felesége kirohant a lakásból és elébe állt. Meg akarta állítani a férjét. A kövér félrelökte a feleségét, és csak jött felénk. Amikor a feleség elővette egy szikét, és ráugrott a férjére, majd kivágta annak feje búbját. Megláttam az ember agyát. Ennek ellenére a férfi nem állt meg. Csak megfenyegette a feleségét, hogy semmit sem fog kapni az ő megtakarított 2 millió kunájából, mert jettett. A feleségét nem érdekelte a pénz, csak a kislányt akarta megvédeni. Újra rátámadt a férjére, és a szikével kivágta az agyát. Babi megköszönte az asszonynak, hogy megmentette a kislányt. Mindannyian Babinál aludtunk, majd másnap újra vonatra szálltunk, és elindultunk Újvidék felé. A katonák ránk zárták a vagont, hogy ne legyen bajunk, de Zágráb után megint megállt a vonat, többen fel akartak szállni. Látták, hogy be van zárva a vagon. Azt gondolták, hogy menekültek vagyunk. Megint támadtak és felkapaszkodtak a vagonra. Az egyik katona lelökte az új utasokat. Akkor lőni kezdtek a vonatra. Lefeküdtünk a padlóra. A vonat elindult, de az orvlövészek továbbra is lőtték a szerelvényt. Nagy nehezen átjutottunk Vajdaságba. Amikor Újvidéken leszálltunk a vonatról, Editet már várta a haverja. Mi ketten sacával gyalog indultunk hazafelé. Rákérdeztem, hogy mit is akart mondani ott a portorozsi szobában? Most nem, de egyszer majd elmondom. Válaszolt röviden, és lehajtotta a fejét.